Szerintem úgy Biblia körbe kezdik tanítani, és aki Bibliát olvas, az többször elolvassa. Egy csomó kérdésbe azért belefutottam még így X elolvasás után is. Mondjuk a Biblia egy szót nem szól arról, hogy milyen korú volt ez a hölgy. Lehet, hogy egykorú volt Jézussal. Hát abban az időben 14-5-6 éves tájba férhez mentek a lányok. Hát végül is 31-2 évig már össze lehetett hozni öt válást, szóval nem egy olyan tragikus dolog. De mondjuk erről nem tudunk semmit. Arról se tudunk semmit, hogy közeledik a kút felé, és na most még egy hapsi is. Kellett ez nekem. Mert hát mit tudom én, hát miért ne gondolhatott volna ilyet? Nem véletlenül választotta azt az időpontot, hát minél kevesebb emberre akar találkozni. Na szóval vannak ilyen érdekes kérdéseim még. Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy a zsidók attól függ, hogy mennyire volt fanatikus, vagy kikerülte Samáriát, az egész területet, vagy ha nem, akkor igyekezett minél gyorsabban áthaladni rajta, minél kevésbé forgalmas útvonalon, mert hogy nem szívelték egymást. Úgy enyhén kifejezve. Mindenki tudja, hogy keletkezett a samáriai nemzet, ugye? Tehát, hogy visszatelepítés, keveredés, stb. Hogy mondjam? Az a zsidó, amelyik azt mondta, hogy a samaritánus az nem tiszta zsidó, annak valahol igaza volt. De aki azt mondta, hogy egyáltalán nem zsidó, annak még nem volt igaza. Na most, nehéz helyzet, na mindegy. Szóval ott tartuk, hogy jön egy samáriai asszony vizet meríteni ezt a János 4. részébe, és a 7. verstől kezdve olvasok, és egy jó néhány igeversen végig megyünk, úgy 20 nem tudom meddig, majd kiderül. Szóval János 4 és a 7. vers, meg majd utána a 9. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Samáriai asszony ezt mondta, hogyan? De zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Alapeset. Ez a felállás. Innen kezdődik a dolog. De megfigyelted, hogy Jézus kér? Ő. Aki mindennel rendelkezik. Akinek annyi a sereg a parancsát, aki egy lapmozdulattal kenyér vízből bort csinál, aki bármit megtehet, belemegy abba a szituációba, hogy kér. Ami még egy kicsit érdekesebb, hogy a tetejében egy nőtől, aki éppen samáriai volt. Csak hogy színesebb legyen. Sámson esetében, a Bírák 15-ben olvasunk róla, ott Isten megnyitotta a földet, hogy tudjon inni ez a szerencsétlen Sámson, ami megszomjazott is nagy győzelem után. Hát meddig tartott volna, hogy hát legyen itt egy pohár víz, és akkor ott van. Nem? Simán. Sőt, messzebb megyek. Hát múljon el a szomjam. Hát a fizikai teste felett is ugor volt, szóval. Megszólítja ezt a nőt. Ebből egyértelműen leszögezhetjük, hogy ez egy nem véletlen találkozás volt, és határozott céllal kezdődik a beszélgetés. Kezdeményezi Jézus ezt a beszélgetést. Mi volt a nőnek a válasza? De hát mi ellenségek vagyunk, vagy legalábbis kerüljük egymást. Népek, népcsoportok. Mintha azóta nem tudtuk volna elfelejteni, pedig eltelt 2000 év. Csak gondoljunk antiszemitizmusra. Persze tudjuk, Jézus mindenkit szeret. Igen, tudjuk, persze Jézus mindenkit szeret. Sőt, az új parancsolat, amely János 13.34-ben van, megírva, az úgy szól Jézus szájából, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ebben az igeversben természetesen az agapé szó szerepel, ha aki valaki utána akar nézni a görögbe, tehát isteni szeretettel, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Szóval úgy fölteszi a lécet rendesen Jézus. De az előbb népcsoportokat érintettük, de hát, és mi van akkor, ha csak egyének, ha csak fehérek, vagy nem fehérek, vagy arabok, vagy irániak, vagy ukránok, vagy gúnyolódók, vagy szebetek, vagy rosszindulatúak. És erre az egészre Jézusnak egy mondata van, szeress. Méghozzá agapé szeretettel, ami csak akkor lesz benned, ha tőlem kaptad. De hát tőlem megkaptad. És ha szereted a másikat, két dolgot teszel egyszerre. Hát egyrészt önmagadnak jót, és elismered Isten tekintélyét, mert engedelmeskedsz neki. Közben az éned nem tud dominálni, mert ugye ha az ő akaratának engedelmeskedsz, akkor nem a tiédnek. De mit tehetek, amikor már megint meglátom, és az agyamra fog menni? A Bibliának erre is van egy nagyon egyszerű, rövid válasza 1 Tesalonika 5.18-ba, ahol egyszerűen Pál apostol így lazán. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Sokan egy életen keresztül keresik Isten akaratát, de ami le van írva, ki van nyilvánítva, azzal nem fog. Mindenért hálát adjatok, ez az Isten akarata. Pont. Most ezen nincs mit magyarázni. Nem? Helyette azt szoktuk csinálni, én, nem ti, én. Hogy, na most Istenem, azért már annyit imádkoztam, tudod? Azért már ezt, meg azért csak, most már azért csak meg, csak, ugye, mégis csak meg kéne adnod, azért már, szóval komolyan. Na ez a biznisz eset, itt vasárnap beszéltünk róla. De nézzük a történetet tovább. János 4.10 lesz a következő ige versünk. Szóval a zsidó-samáriai kérdéskör, kinek, miben mennyire van igaza? Ez van az asszony kérdésébe, és Jézus nem hogy beleállna ebbe a vitába, vagy valami kinyilatkoztatást adna, hanem teljesen más választ ad. 4.10. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kérted volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jön a teljesen logikus kérdés, te ismered Isten ajándékát? Ó, persze, hát ismerem, hát Jézus. Úgy rácsodálkoztam a 8. Zsoltárra, és egy 5-6 hetedik verseket föl is fogom olvasni, ahol Dávid ószövetségiben, ószövetségi hozzáállással megpróbálja megfogalmazni, mi az Isten ajándéka. Zsoltárok 8.5. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssé tetted őt kisebbé Istennel, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, és úrrá tetted kezeid alkotásán, mindent a lába alá vetettél. Törődsz vele, és gondod van rá. Hát ez az Isten ajándéka. És úgy hívják, hogy Jézus, igen. De mi minden van benne ebbe az ajándékba? Hát, amiről az új szövetségben azt olvasod, hogy ő benne, meg ő általa, az minden benne van. Nem kevés, érdemes tudatosan figyelni rá. Úgyhogy jön a következő kérdés, megint csak magam felé. Biztos, hogy jól ismerem Isten ajándékát? Attól tartok, hogy sokkal nagyobb ez az ajándék, mint amit használok belőle. Kedvelem a technikai kütyüket, szóval kapsz egy iPhone 16-ost, vagy egy S25-ös Samsungot, de csak telefonálásra használod, akkor éltél azzal, amit kaptál. Mert telefonálás is jó. Szóval, ha én meg vagyok győződve, hogy Jézus kereszt halálával megkaptam a bűneim bocsánatát, és megyek a... teljesen jó és igaz. De ennél több van abban a kereszt halálban. János 10.10-ben Jézus erről teljesen egyértelműen nyilatkozik, méghozzá egészen érdekes módon. Szóval János 10.10, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. De az életük szó, amit itt a görög használ, az a zoé szó. Ez a nem a éppen elégséges, hanem mindenből bőséges. Semmiben sem szűkölködöm. Tehát itt Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy bőségesen bőséges életetek legyen. Nem egyszerűen bőséges, hanem bőségesen bőséges. És ilyen az életem? Ha véletlenül nem a válasz erre a kérdésre, akkor be kellene látni, hogy nem ismerem Isten ajándékát a maga teljességében. Akkor több van benne. Mert ha ismerném, akkor megélném. És a miértekről most nem beszélünk, mert az nagyon messzire venne, úgyhogy visszamegyünk a János 4:10-hez. Így nézett ki az igevers. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jézus kér. Nem kijelent. Nem parancsol. Nem kényszerít. Nem azt mondja, hogy adj már innom, és olyan hangnembe, hogy eszébe se jut a nőnek más csinálni. Kér. Szóval a szabad akarat abszolút tiszteletben tartja. A kényszerítés az az ellenséges tábornak a módszere. Istennél soha nem. Ő kér. Pedig becsúszott azért hív közé is. Mert azért ugye... Na mindegy, elkezdtem elmondom. Szóval rossz példát nem akartam mondani. Azért hány prédikátort, profétát hallottál már, úgyhogy meg nem mert kérdőjelezni azt, amit mondtam. Na ez nem Isten módszere. Isten azt mondja, hogy figyelj, ezt mondtam, hogy mit csinálsz vele, az a te dolgod. Szóval kér. Adott volna neked élő vizet. Felvillantja azt a lehetőséget ez a kijelentés, hogy több van nála, mint ami egyszer az iváshoz szükséges víz többet tud adni. Ha kéred, ugye arról volt szó, ha kértél volna tőle, kapnál. Ha kérnél nagyobb dolgokat az életedbe, kapnál. Ha mernél nagyobb dolgokról álmodni, kapnál. Ha ismernéd Isten ajándékát, megvolna a bátorságot, hogy nagyobbra lám, hogy miért mernél kérni, mindjárt ki tudom mondani, és meg is kapnád. Ha nincsenek álmaid, ha mindennel elégedett vagy, mennyibe fogsz jutni? Tudod, iPhone 16-os telefonbeszélgetésre, kép nélkül. Tökéletesen működik. De te döntöttél így. Szóval ezért ne tedd Istent felelősség, hogy miért nem adott többet. Ez a te döntésed. Az ajándéknak van egy része, amit már kérni sem kell, csak megköszönni és használni. De nem tudok róla. Nézzük a következő igeverset, a 11-es, a 4. részből. Az asszony így szól hozzá. Hát uram, nem merítő edénye csint a kút, meg mély. Honnan vennéd az élő vizet? Nagyon jó hozzáállás. Ember, te akarsz nekem vizet adni? Hát nincs semmid. És tényleg. Most nézz egyszer magadba. Van neked arra energiát, hogy szeresd az ellenségedet? Hogy megjobbítsd az életedet? Hogy legyőzz egy bűnt. Semmi sincs hozzá, bocs. Emberben nézve ez a zsidó férfi valami olyat mondott, amit képtelen megcsinálni. Csak nem látunk be. Azért azt ne felejtsük el, hogy mi tudjuk, hogy az asszony Jézussal beszélgetett, ő nem tudta. Tehát neki egy idegen hapsi volt. Ennyi. Belül. De a te életed pont ilyen. Lehet, hogy kívülről nem látszik semmi. De belül ott él benned Krisztus. Belül ott van az a forrás, ami tényleg képes másoknak a szükségeit betölteni. Kívülről nem látszik, kívülről csak egy átlagos valaki, belül teljesen más valaki. Minden hívő ember ilyen. Ha él vele, ha nem él vele, ha használja, ha nem használja. 12. versünk következik. Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Nem tudom, hogy következik az előbb logikailag ez a mondat az előzőből. Vagy terelni kezd, vagy nem mit kezdeni a válasszal és figyelmen, kívül hagyja, vagy egyszerűen csak hangosan gondolkodott és kihallatszott, hogy mire gondolt. Egy biztos. Annyit sikerült leolvasni erről a férfiről, hogy komolyan gondolja, hogy élővizet akar adni. Úgy tűnik, hogy komolyan gondolja. Csak nem tudom elképzelni, hogy hogyan. Nincs semmije. Hány ígérete van Jézusnak a Bibliába leírva, amiről azt mondta, hogy tudom, hogy ígéret, tudom, hogy komolyan gondolta, tudom, hogy adni akar, de nem tudom elképzelni, hogy hogyan. Rád van bízva, hogy neked kell elképzelni? Tudjátok, mi történt? Jézus mond egy szellemi igazságot, és szegény nő megpróbálja fizikai ésszel fölfogni, és neked csak fog működni. Hittel tudod megfogni. Hittel megfogod, és használod, előbb-utóbb még az is előfordul, hogy az eszed is megfogja. A nőnek egy dolog jut eszébe, hát nemzedékeken keresztül használtuk ezt a kutat, és jó volt. Ugyanaz, mint a vallás. Nemzedékeken keresztül ezt csináltuk, jó volt. El kell jönni, föl kell töltődni, meg kell erősödni, aztán megint el kell jönni, megint. Ugyanolyan nemzedékeken keresztül csináltuk, jó volt. Igaz, hogy nemzedékeken keresztül nem hatottunk a környezetünkre. Igaz, hogy nemzedékek óta ugyanazokkal a problémákkal küzdünk belül, mint a kívül van. Legfeljebb tragikusabb, közben még van egy csomó elvárás meg szabály, és csodálkozunk, hogy a kívülállók nem vágyódnak utánunk. És akkor jön egy hétköznapi ember, és azt mondja, hogy van jobb, mert a következő két igeversből ezt derül ki, a 13-asból és a 14-esből. Jézus így válaszol nekik, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, mert örök életre buzgó víz forrása lesz. Szóval van, ezt mondja Jézus. De hát mi a baj a hívő életemmel? Hát újból és újból megtapasztalom Jézus Isten jelenlétét, föltöltődök, megerősödik a reménységem. Alig különbözök a zsidó törvénytől, amely szerint a három zarándok ünnep közül egyiken legalább kötelező elmenni Jeruzsálembe. Újból és újból vizet merítek, mert újból és újból megszomjaztam. Jézus egy olyan újat hoz, amire azt mondja, hogy benned van a forrás. Ha bennem van a forrás, hát mikor fogok megszomjazni, ha annyira balga vagyok, hogy nem is. Bennem van, hagyom, hogy legyen, és közben szomjas vagyok. Hát, szóval nincs más akadálya annak, hogy az én hívő életem életerős, gazdag és sikeres legyen. Mert oda kell fordulni a forrásod, de a forrás bennem van. Méghozzá mindenek forrása van benned. És ami nagyon-nagyon látszik az új szövetségben, a forrás soha nem önmagáért van, hanem a másikért. egy forrás nem annyi vizet, hogy neki elég legyen, hanem az, hogy másokat utol tudjon érni. Jézus életét, ha így nézed, pont ugyanez. Csak másokért élt. Jézusnak nem kellett meggyógyulni, nem kellett kapcsolatot javítani az atyával, semmilyenre nem volt szüksége, nekem volt szüksége rá. Azért jött, hogy nekem legyen. Értem élt. Én voltam a másik. Amikor pedig elfogadom ezt az ajándékot, akkor bekerülök abba a családba, ahol az első szülött Jézus, ahol ugyanazokat a géneket örököltük, ahol ugyanazzal az értelemmel találkozunk, ugyanazt az életet akarjuk élni, mint Jézus, aki előttünk élt. 15. versünk következik. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Az asszony felismeri, nekem ez kell. Nem tudja még megfogalmazni, hogy mi ez. Nem tudja kategorizálni, nem is biztos, hogy kell, de azt tudja, hogy több. Hogy szükségem van erre a többre, erre a pluszra, amiről itt szó van. És még fogalma sincs arról, hogy ez a plusz ez nem csak a fizikaira vonatkozik, hanem téren és időn túlnyúl, és egész az örökké valóságig hat. Erről, ezzel a többel találkozott. A nő nem érti, de már rádobbant a szíve. Egy érdekes fordulatot vesz itt a beszélgetés. Én úgy fogalmaztam meg, hogy Jézus ad egy következő lehetőséget az asszonynak. 16-17-18. Verseket fogjuk egybe felolvasni, illetve egymás után. Szóval Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és gyere vissza. Az asszony kurtán furcsán így válaszol, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondod, hogy nincs férjed, 5 férjed volt, akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Abból gondolom, hogy ez egy újabb lehetőség volt a nőnek. Azt is mondhatnám, hogy Jézus csalogatja közelebb ezt a nőt. Mert nem kell a férjnek ott lenni, hogy ő kapjon élő vizet. De szembesíti a nőt azzal, hogy figyelj, nem, nincs azért minden rendben. Szóval oké, fölkínáltam ezt a vizet neked, de azért neked, nálad nincs minden rendben. Nem tudjuk, hogy hogy jutottak el az 5 férj utáni párkapcsolatba. De egyet tudunk, hogy a Biblia az nem válaszolti, amit Isten egybe kötött ember ne válaszol, olvassuk Máté 10-be. De azért Jézus szembesíti ezt a nőt azzal, hogy de bűnös viszonyban élsz. A törvény, a Biblia ellenére bűnös viszonyban élsz. Csak Jézus nem ezt vágja a fejéhez. Pedig ez volt. A nő maga ismeri be, hogy nincs férjem. Jézus csak kiegészíti prófétai szóval, hogy persze, de azért valakivel együtt élsz. Mi nagyon halkan mondom, csak szeretünk mások hibáin csámcsogni. Megfigyelted már, sohasem a sajátoddal dicsekszel. De Jézus nem azt vágja a nő fejéhez, hogy szégyeld magad, hogy lehet így élni, hanem azt mondja, figyelj, igazat mondtál. Pedig ott a bűn. Őszinte voltál, ok, végre. És mi hányszor próbálunk magyarázatokat keresni, hogy mit miért nem csináltunk, vagy miért csináltunk így, amikor nem egészen úgy kellett volna, és miért nem azt a variációt és ezt az eredményt látjuk, amit a Biblia leír, mert ez azért van, és így tovább. Pedig Jézus nem vágja a fejedhez, hogy elszúrtad. Hát sem ennek sem paráznasága rajta kapott nőnél, egyiknél se a bűnt vágja a fejéhez. Én fogtam a fejemet a falba verni, hogy miért csináltam, és úgy gondolom, hogy jaj, de megbántottam most Jézust, és akkor 3-4 nem is közeledek hozzá, mert hát talán majd megengedtél. Csak én nem bántottam meg Jézust, mert ő mindent tudó. Legfeljebb azzal, hogy a baki után nem hozzá rohantam rögtön. Szóval, ha ismerném Isten ajándékát, akkor nem tartanám távol magam tőle. Futnék hozzá. Ismerem Isten ajándékát? Vagy csak egy saját képen van róla, amit valahonnan összeszedtem, ebből, abból, tanításból, aztán kicsit csinosítottam, hogy nekem tetszen, jaj, de jól néz ki. Csak ez egy igazi bensőséges kapcsolaton alapul a mindenhatóval. Nagyon szép a Biblia elején, amikor azt olvassuk, hogy Ádám ismerte a feleségét, és megszületett Káin. Hát és rajta kívül kit ismert volna, amik ketten voltak. És mégis azt mondja a Biblia, hogy ismerte. Szóval egy bensőséges kapcsolat. Nem magyarázom. Jó. Szóval ismerem Isten ajándékát, a Biblia Istenét, aki személyes, bensőséges kapcsolatban van velem. Amikor érzem a rezdülését. Szóval Jézus igazából nem kárhoztat egy bűnös nőt, pedig joga lett volna hozzá, mert egyedül neki volt joga a bűnt elítélni ezen a földön. Mondom, egyedül neki, nem nekem, pedig azért, na, ne feszegessük. 19. vers. Az asszony ekkor így felel, Uram, látom, hogy proféta vagy. Na most ez egy kijelentés. Ez már nem kérdés, ez már nem tapogatózás, ez már az, hogy amit itt elmondtál, ez a proféta kritériumának simán megfelel. Ha tudja az egész múltamat, akkor biztos, hogy proféta. Az, hogy tudja az egész múltamat, és még nem is szúrt le, ez nem tudom, hogy megfordult-e. Minden esetre érdekes fordulatot vesz a beszélgetés, mert a 20. versben azt mondja, ugyanez a nő, látom, hogy proféta vagy, na de hát a mi atyáink a hegyen imádták Isten, ti meg azt mondjátok, hogy Jeruzsálembe kell menni, vagy Jeruzsálembe van az a hely, ahol Istent kell imádni. A hagyományaink szerint így kell Istent imádni. De vannak mások, akik mást mondanak, akkor most melyik az igaz? És hány vallást lehetne így szembeállítani egymással? Úgy kell megfelelően közeledni Istenhez, ahogy nekem tanították, ahogy az elődeink is tették, és mi tudjuk, hogy Isten nem változik, ez a jó. Nem tudom, ki mennyire emlékszik az almakörte példás dologra. Szóval, ha a szívemben az van, hogy ez a jó, akkor minden, ami ennek ellentmond, az csak rossz lehet. De biztos, hogy ami bennem van, az a jó. Mert hogy ez volt a hagyomány évtizedeken keresztül, oké. Mert bennem az fog élni, ha nem így közeledem Istenhez, akkor nem jól közeledem. Ha Jézus belemegy abba a beszélgetésbe, hogy akkor Jeruzsálem vagy a Samáriai hegy, az egy vitához vezetett volna, és soha nem lett volna vége, és eredmények, és körülbelül pont ugyanott tartottak volna, ahol eddig is tartottak. És ha megnézed, egy csomó ember, hívő ember itt tart, hogy azon vitatkozik, hogy így kell, vagy úgy kell Istenhez járulni. A 21. versben pedig Jézusnak a következő a válasza erre a kérdésekörre. Higgy nekem, asszony, eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. Eljön az óra, magyarul vége lesz egyszer. Volt eddig, működött, nem bántjuk, de vége lesz egyszer. Eljön az óra. És meg fog szűnni. Nem az a végső, amit eddig tanultál, asszony. Nem az a végső, amit eddig ismersz. Annál több van, ami ideiglenes, és le fog járni. Vége lesz. Csak hogy ehhez hit kell, mert a hit a nem látott dolgok létéről való meggyőződés, Zsidók 11.1 szerint mindannyian tudjuk. Nem építheted tapasztalatra a hitedet. Amit már megtapasztaltál, azt nem kell hinned. Szóval mi könnyen vagyunk, mi tudjuk, hogy ez az asszony Jézussal beszél, de ő nem tudta. Még nem tudta. Csak azt hiszem, hogy kezdett abba az állapotba jutni, mint az Emmausi tanítványok. Amire a Károli azt mondja, hogy hát nem gerjedezett a szívünk, hát nem hevült, mondja az új fordítás. Kezd izgatni ez a dolog, tudom, hogy szükségem van rá, még ugyan zavaros ez az egész. 22. vers. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. Nem ismeritek, mondja a Samária asszonynak Jézus. Bennünket nem fenyeget ugyanez a veszély? Az Isten képen milyen? Újból meg kell nézni. Mert annyira könnyedén neki tudunk állni torzítani az Isten képen. Hát, ha ő szeretett, már pedig lenne az, mi más neki belőle, mint szeretet. De ha tényleg, akkor ez miért is volt? Vagy ez miért nem is úgy volt? Vagy akkor talán mégse annyira? És kezdjük tudni az Isten képet. Veszélyes. Szóval, még egyszer, ne adj hitelt a tapasztalataidnak, a látottaknak, az igazságnak higgy. Itt szeretném elmondani, szenzációs felfedezése volt az utóbbi napoknak bennem, háromféleképpen fogalmazza meg Jézus az igazságot János evangéliumába. Az első azt mondja, hogy az út és igazság és az élet, ezt mindenki tudja. A főpapi imában azt mondja, amikor atyához beszél, hogy atyám, szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. És amikor a tanítványait az utolsó vacsora után tanítja, akkor azt mondja, hogy és eljön hozzátok az igazság szelleme, és elvezet minden igazságra. Atya, Fiú, Szent Szellem, a hármas Isten egység az igazság. A 22. versnek az utolsó mondata érdekes gondolatot hoz elő, hogy az üdvösség a zsidók közül támad. Megkerestem a görög szót. Szóval, üdvösség, szabadulás, megmenekülés, gyógyulás, megtartás, megmentés, épség, egészség, túlélés, épségben való megérkezés, biztonság, oltalom, védelem, helyenként békességnek is fordítják. Azt a szót éri a szót, amit itt használ a Biblia. Szóval ez a üdvösség. Ehhez jön a zói élet a János 10 szerint, bőségesen bőségben. És amikor benézek a tükörbe, akkor hadd ne mondjam el, hogy mit látok. Ő az Isten ajándéka. Jézus. A zsidók közül támadt, az Ószövetségben élt, az ószövetségi törvényeket betartotta, lerakta az új szövetség alapjait, bemutatta az atyát, halálával pedig, mint a végrendeletbe, életbe léptette az új szövetséget. Ő Isten ajándéka, ami számunkra. 23. vers. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Jézus a most istene. Ha találkoztál vele, akkor a most érkezett el hozzád. Most van az az idő, amikor megváltoztathatod az atyával való viszonyodat. Megváltoztathatod azt, hogy hogy közeledsz a mindenható Istenhez. Nem kell tovább keresni a lehetőségek közül. Azt mondja ennek a nőnek, hogy ne azzal foglalkozz, hogy mit mondtak atyáitok, hogy Jeruzsálem vagy hegy. Most itt az idő, hogy az atyát is imádhatod szellemben és igazságban. Mit mond ez? Hát nem kell menni sehova. Tényleg nem. Na de hát ez mindennek ellentmond, amit eddig tudtam. Csak az igazság. Az atya is ilyen imádókat keres magának. Hát az atya nem tudja, hogy kik az ilyen imádók. Hogy jön ez ide, ez az igeves. Megint csak a János 17-ből, főpapi imából. Hát tiéd volt, akik adtam őket, és én megtartottam őket, hogy tudjam adni. És akkor mégis keresni kell az atyának. Most hogy van ez? Szellemben és igazságban imádják. A lehetőséget megkapod, de hogy igent mondtasz rá, az rajtad múlik. Senki nem fogja megtenni helyetted. Szellemben is igaz, hagyom, hogy imádó legyek, engedem. Akkor is, ha ehhez éjjel-fél kell, háromkor kell fölkelni, vagy akkor is, ha este 9-kor kell otthagynom a kedvenc mérkőzésemet, hogy most imádjam őt szellemben és igazságban. Lehet, hogy sokkal többet tudnánk hatni a környezetünkre. Ellen Vincent mesélte, hogy a felesége elindult a tőle gyalog 5 percre lévő boltba bevásárolni, és simán 4 óra múlva haza is érkezett mindazzal, amit megvett. Mert hogy közben Istenről kellett neki beszélni, meg betegekért imádkozni, akik meggyógyultak, és így tovább. Szóval így már lehet hatni a környezetünkre. És figyelj, ha kinyitod, már is ez vár. Elolvasunk 4 igeverset egymás után, a 4, 21, 22, 23, 24-et csak azért, mert itt Jézus egy néhány gondolatsorban az imádkozásról tanít. Tehát János 4, 21-től a 24-ig. Jézus így válaszol: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Isten szellem, és akik őt imádják, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk. Jézus itt azt mondja, összefoglalva ennek a nőnek: figyelj, mostantól fogva nem kell külön hely az imához, valós, tényszerű ismeretekkel megismerhető az, akit imádunk. Az üdvösség a zsidók közül jött, mert beteljesedtek azok a proféciák, amelyeket ott adtam. Szellemben és igazságban lehet imádnunk, és Isten maga szellem, tehát ha eszed van, akkor így fogsz hozzá közeledni. 25. vers. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Mesiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Tudom, van egy belső meggyőződésem. Ez olyan, hogy tudom, hogy meg vannak bocsájtva a bűneim. Mindegy, hogy mit mond a szomszédom, mit mond a társam, mit mond az ördög, mindegy, hogy ki mit mond, tudom, hogy meg vannak bocsájtva a bűneim. Nem kell hozzá bizonyítékokat felsorkoztatni. Tudom. Szóval kitörölhetetlenül, megingathatatlanul. Tudom. A Mesiás egy héber szó, jelentése felkent, ugyanaz, mint a Krisztus. Felkenet és ószövetségben pap, próf, király személyére vonatkozott. Úgy kell érteni, hogy Isten kiválasztott egy valakit egy bizonyos feladatra, arra felkente. Jézus esetében ez annyival színesebb, hogy Isten maga választotta, és maga is kente fel, még az Ószövetségben papot, profétát, királyt általában egy másik ember kent fel. 26. vers, legszebb vers ebből az egész időszakban. Jézus ezt mondja neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Ha kicsit lazábban fordítod, akkor ez úgy hangzik, hogy Jáve az, aki veled beszél. Szóval ez a mondat adhatott gondolkodni valót az asszonynak. Ez az egyszerű zsidó férfi lenne a Mesiás, végig nagybetűvel. Igen, ő volt. történetet legközelebb folytatjuk, már csak egy néhány záró gondolat. Szóval Jáve beszélget az asszonnyal, de jó volt neki. Csakhogy. A beszélgetés lényege az, hogy meghallom Isten hangját, nem? És sok hívő ember nagy feladatnak érzi, hogy meg kellene hallanom Isten hangját. Sokszor, nagyon sokszor egy csomó hamis elvárás kapcsolódik ehhez a vágyhoz, és elvész a lényeg. Amikor Jézus elment a földről, azt mondta a tanítványainak, apostolok cselekedetei 1-4-5, amikor együtt megparancsolta, ne távozzatok el Jeruzsálemtől, hanem várjátok meg az atya ígéretet, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szent Szellemmel kereszteltettetek meg. A következő, amit nem tudunk. Idő, fogjuk, érezni fogjuk, társul-e valami hozzá, mi a biztosíték, hogy ő az? Csak ennyit nem tudtak. Annyit tudtak, hogy maradjatok és várjatok. Amikor te meg akarod hallani Isten hangját, pont ugyanilyen színes egyított ernyőkkel tekints rá. Akik mennybe jártak és megadatott nekik, hogy visszajöjjenek és elmondják az élményeiket, szinte egybehangzóan azt mondják, hogy a mennybe a kommunikáció nem beszéd által történik. Ha a mennybe nem, akkor itt a földön miért kellene másként tölteni, hisz a megtérésünk óta ugyanazt az életet élünk, amit a mennybe is fogunk élni. Tehát az első és a legfontosabb, hogy nem is kell hallható hang hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, és nem azt jelenti, hogy ki kell zárni. Van, lehet. Csak nem tudjuk. Ez van benne, nem tudjuk. Lehet lágy érzés. Lehet kemény érzés. Amikor valaki gyógyításért imádkozik, akkor gyakran előfordul, hogy megfájdul az a szerve, amelyik a másiknál, aki felé imádkozik, szolgál, problémája van. Nem is biztos, hogy meg kell mondani, a Szent Szellem kijelenti. Na de hát a Szent Szellem Isten, akkor Isten szólt hozzád. Lehet látni, lehet, hogy csukott szem kell hozzá, lehet, hogy nyitott szem kell hozzá. Lehet, hogy álom, lehet, hogy éberlét kell hozzá. Lehet, hogy ébren van látomásod, lehet, hogy alvás közben van látomásod. Lehet, hogy olyan kijelentést kapsz, ami világít és ragyog, hogy mit jelent, és lehet, hogy annyira összetett, hogy előbb meg kell kérdezned, hogy mit jelent, hogy egyáltalán tudj vele mit kezdeni. Lehet egyszer emberen keresztül, hívőn, nem hívőn, egyaránt. És bármi meglepő, még a Biblián keresztül is tud szólni hozzád. Samáriai asszony esetében, átlagos zsidó férfi testében, a világ megváltója beszél a meg nem tért, idegen, lenézett, netán gyűlölt samáriaihoz. Akkor azt gondolod, hogy hozzád, aki megtértél, aki elfogadtad azt a kereszthalált, amit Jézus kérdezett, hozzád nem szól. Kizárt. Kizárt. Csak vizsgáld meg, hogy az elvárásaid jogosak, szükségesek. Kell egyáltalán. Néha csak egy halk kis érzés. Valami furcsa gondolat, ami eszedbe jut. Ha rám hallgatsz, megteszed. Akármennyire semminek tűnik. Akármennyire semminek. Mert sajnos annyira a neveltetésünk és a hétköznapiunk annyira zajos, és annyira teletömött minden logikával és érvekkel és minden egyébbel, hogy igen, kell energiát fordítanunk arra, hogy meghalljuk Isten hangját. De véletlenül se kezdj úgy hozzá, hogy nem hallom. Ha nagyon őszinte vagy, és ragaszkodni akarsz ahhoz, hogy magadat bekategorizáld, akkor mondd azt, hogy nem ismerem fel. De azt, hogy nem hallom, azt ki ne ejtsd, mert Isten beszél hozzád. János evangéliumában, a jó pásztor példázatában azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat. Tehát hallod. Nem ismered fel, vagy nem engedelmeskedsz neki. De ez szabad akarat kérdése, tehát ez nem fog változni. De hallod, mert beszél hozzád. Mára ennyit a samári asszony. Van egy néhány igeversünk a történetből, talán legközelebb következő vasárnap fordítjuk, úgyhogy mára amen.